Beszéljünk arról, hogy mennyire fontos ez a vándorgyűlés a könyvtárosoknak a szakma számára.
Először is engedje meg, hogy megköszönjem a megkeresést és a felkérést. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében, illetve a könyvtárosok nevében van lehetőségünk nyilatkozni. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete jövőre ünnepli a 90. születésnapját, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy egy nagyon hosszú múltra visszatekintő szakmai szervezet. Közel 2000 tagunk van, tehát hogy az egyik legnagyobb reprezentativitással rendelkező szakmai szervezet, és az életünkbe, a szakmai életünkbe, tehát nagyon sok mindennel foglalkozunk, de az egyik legfontosabb és legkiemelkedőbb szakmai programunk az minden évben a vándorgyűlés. Erről azt érdemes tudni, hogy minden évben egy magyarországi várost választunk helyszínéül a vándorgyűlésnek, és vannak ugye ennek társ partnerei, ami általában az egyesületnek a helyi vagy szakmai szervezete, illetve az ott működő kiválóbbnál kiválóbb könyvtárak. És ebben az évben most Szegedre esett a választásunk. 1969 óta rendezünk egyébként vándorgyűlést az egyesület életében, és ez azért nagyon fontos, mert mondhatjuk azt, hogy a könyvtáros társadalomnak az egyik legnagyobb könyvtár szakmai rendezvénye. Ebben az évben közel 600 könyvtáros vett részt a vándorgyűlésen. Egyébként körülbelül hasonló számokkal szoktunk működni. Volt már olyan, hogy 700-800 könyvtáros is ellátogatott hozzánk. Az egyik pont a COVID idejében, akkor egy online rendezvényt valósítottunk meg. És a több száz könyvtáros az úgy tevődik össze, hogy nagyon sok a magyar résztvevő, de szerencsére a határon túlról is üdvözlünk kollégákat, és amikor azt mondjuk, hogy mi a fő funkciója a vándorgyűlésnek, akkor azt tudnám mondani, hogy tapasztalatcsere, tudástranszfer, kapcsolatépítés, fejlődés.
Mit kell tudnunk a magyar állami könyvtárrendszerről? És ezt azért kérdezem, hogy a magyar könyvtári rendszernek mi a története, illetve mennyit változott, mert olvastam egy nagyon érdekes kis tanulmányt erről, és ott azt írják, mert gondolom a rendszerváltás óta ez a könyvtári rendszer nagyon sokat változott, hogy az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, a könyvtári rendszernek pedig az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.
Ez így van, ebben tökéletesen igaza van, és ahogy mondja, tehát a magyar könyvtári rendszer nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Én azt tudom mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban a magyar országos könyvtári rendszer, a könyvtárak és a könyvtárosok nagyon kiváló módon működnek és funkcionálnak, és arra kell nagyon-nagyon figyelnünk, hogy az a korszak, amiben ugye most élünk a 21. században, az tele van változással. És erre a változásra, ezekre a trendekre ugye a könyvtáraknak is reagálni kell. És pont ez volt egyébként a vándorgyűlésnek az egyik témája is, hogy nézzük meg azt, hogy a könyvtárak, könyvtárosok mennyire trendik, mennyire trendkövetők, mennyire felelnek meg ugye a 21. századi kihívásoknak, és mindenképpen azt tudjuk mondani most már a vándorgyűlés után, hogy abszolút megfelelünk a kihívásoknak, és mindent megpróbálunk megismerni, alkalmazni. És ahogy említette, mindennek a középpontjában az állampolgár, maga a felhasználó kell, hogy álljon. Tehát amikor a változásról beszélünk, akkor azt szoktam a leginkább kiemelni, hogy a 21. századi könyvtár, arra azt mondjuk, hogy ez egy közösség vezérelt, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtó könyvtár. Ezt még úgy tudnám még jól alátámasztani, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljon meg minden könyvtár, minden könyvtáros az állampolgároknak az életminőségéhez hozzáadni minél több pozitív értéket.
A változást említette, én még két szót hozzátennék, az innovációt és a kreativitást, mert hogy ez ma nagyon jellemző a könyvtárakra és a könyvtárosokra. Sokszor azt szoktam mondani a könyvtár, hogy olyan, mint egy PR intézmény, és a könyvtárosok pedig a PR menedzserek.
Ebben is tökéletesen igaza van. Itt is egyébként többféle szempontból is reagálnék. Egyrészt egy picit, ha visszamegyünk a múltba, nem is kell nagyon messzire mennünk, ugye ez a COVID ideje, hogy az ugye a mi szakmánkat is nagyon-nagyon negatív módon érintette, ugye abból a szempontból, hogy mi is kénytelenek voltunk bezárni, tehát a mi életünk is megváltozott nagyon nagy mértékben. Viszont ahogy ugye a COVID alatt is, illetve a COVID után is különböző vizsgálatokat, kutatásokat végeztünk, akkor azt láttuk, hogy a könyvtári rendszer még ebből a nagyon-nagyon nehéz időszakból is tulajdonképpen nyertesen jött ki, mivel minden egyes lehetőséget megragadtunk arra, hogy a mi általunk abszolút az univerzumon középpontjában lévő felhasználót minden módon megpróbáljuk megtartani, és őt kiszolgálni. Tehát a COVID alatti korszaknak, illetve utána is azt szoktuk mondani, hogy a könyvtárosok bebizonyították azt, hogy ők a leginnovatívabb és legkreatívabb szakmát képviselik. És azt gondolom, hogy ez a mára is igaz. Most már itt, hogyha a statisztikai adatokat nézzük, szerencsére a számaink is egyre pozitívabbak. Most éppen az elmúlt hetekben jött ki egy olyan gyors jelentés, amit az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete készített és jelentetett meg, ahol ugye megvizsgáltuk a 2023-as könyvtári adatokat, és abból azt látjuk, hogy a könyvtáraknak a szerepe az tényleg vitathatatlan a 21. században, és hogy egyre inkább emelkedik fel a könyvtárhasználat, egyre népszerűbbek a könyvtári szolgáltatások. Hármat kiemelnék ezek közül, hogy mi az, ami nagyon-nagyon pozitív irányba halad. Az egyik az a helyben használat, ami azt gondolom, hogy talán nem is szorul magyarázatra, mert ugye, ahogy említettem, ugye itt a járvány időszakot azt nagyon-nagyon nehezen élték meg az olvasók, hogy nem tudtak könyvtárba járni, de ahogy mondtam, tehát mindent megtettünk, hogy őket megtartjuk és kiszolgáljuk. Tehát nagyon örülnek annak, hogy ők most már a könyvtárba visszatérhetnek. Aztán ami nagyon-nagyon érdekes, ez a kölcsönzés és a kölcsönzött dokumentumoknak a száma is egy nagy emelkedést mutat. A tavalyi évben közel 17 millió dokumentumot kölcsönöztek ki a könyvtárban a felhasználók, és az utolsó, az pedig a könyvtári rendezvények és ezeknek a látogatottsága, hogy itt is képzeljék el a hallgatók, hogy közel 4 millió állampolgár volt valamilyen könyvtári rendezvényen. Tehát hogy tényleg azt tudom mondani így összegezve, hogy minden úton, módon bebizonyítjuk, hogy a kreativitás és az innováció az létezik az életünkben, és akkor ehhez még jönnek hozzá olyan fogalmak, mint ugye a vándorgyűlésnek a hívószava is, ugye a mesterséges intelligencia.
Lehet azt mondani, hogy a könyvtárak ma megtestesítik azt, hogy olvas, tanulj, gondolkozz és érezd jól magad.
Így van, én ezzel maximálisan egyetértek.
Ha külföldet nézzük, és mondjuk például Amerikát hozom, és nekem ez félelmem volt egyébként, ugye Amerikában már elindult egy olyan trend, hogy nem kell megtanulni a gyereknek rendesen írni tollal, ceruzával, mert ott a számítógép megírja helyettem a levelet, a számítógép gondolkozni tud helyettem. Na most Magyarországon még ez nem következett be, mert ez egyrészt mondjuk lehet, hogy a könyvtáraknak is a halála lett volna, de ugye tényleg Magyarország bebizonyította azt, hogy a könyvtárakra szüksége van, és az írott szóra szüksége van az embereknek. Vannak már hangos könyvek, és a hangos könyveket is előszeretettel használják, az emberek veszik, de mégis valahogy az az írott könyv, amit kézbe vehetek, annak illata van, kinyithatom, elvarázsolhat, elvihet a képzelet bármilyen szegletébe. Tehát ez pótolhatatlan, és gondolom, hogy ezt a könyvtárak megerősítették az elmúlt években is.
Így van, én azt képviselem, és azt vallom, hogy a könyvtáraknak a szerepe, a helye, az mindig meg fog maradni. Maga a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak a léte, az egy nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza, és ugyanígy az írásbeliség, az írásbeli dokumentumok, ezeknek a megőrzése, ez is maradandó. Tehát én nem is tudok elképzelni egyébként egy olyan világot, ahol nincs nyomtatott könyv. Tehát itt is, hogyha a felhasználói szokásokat nézzük, tény és való, hogy a világ az elindult egy olyan irányba, amiben szintén a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak is lépést kell tartani, ugye ez a 24 órás könyvtár. Tehát, hogy mi is ugye az irányba dolgozunk, hogy a felhasználók azok a nap 24 órájában tudjanak elérni bennünket, hogy ez jelenti leginkább a távhasználatot meg az online szolgáltatásokat, de akkor is szükség van arra, hogy fizikai helyszínként, közösségi térként működjünk, illetve hogy biztosítsuk ugye azokat a dokumentumokat, amelyek papíralapon, tehát írásos formában utolérhetők, azzal persze kiegészítve, hogy ez legyen meg mondjuk elektronikus formátumban, digitalizált formátumban, vagy mondjuk egy elektronikus könyv formájában, de maximálisan egyetértek azzal, hogy egyszerűen annak a könyvnek az illatát nem pótolja semmi sem. Persze azt is hozzáteszem, hogy mindig ugye meg kell néznünk azt az olvasói elvárást is, hogy ő pontosan mire és mikor szeretné a dokumentumainkat használni. Mert ugye elképzelhető olyan, hogy valaki mondjuk egy szakdolgozatot ír, vagy készül egy vizsgára, akkor azt mondom, hogy egy elektronikus könyvolvasón elviszi az arra vonatkozó szakirodalmat, és elolvassa, az lehet egy működő állapot, de azt gondolom, hogy szépirodalmat például egy elektronikus könyvolvasón olvasni, az már egy egészen más érzés. Próbáltam ezt összehasonlítani, de továbbra is ugyanúgy maradtam a nyomtatott könyvnél, és azt gondolom, hogy ezen nagyon sokan még így vagyunk.
Ugye mondta, hogy a szakmai találkozó a Vándorgyűlés központi témája a mesterséges intelligencia volt. Hogyan segítheti a könyvtárakat, a könyvtárosokat a mesterséges intelligencia?
Hát az a jó hír, hogy a mesterséges intelligencia mondjuk azt egy olyan alkalmazás, amely maximálisan tudja segíteni a könyvtárosoknak a szakmai munkáját. Itt még egy dolgot szeretnék még leszögezni, mielőtt még megnéznénk, hogy ez milyen területeken alkalmazható, hogy az is tapasztalható a világban, hogy vannak, akik ugye félnek a mesterséges intelligenciától, valakik pedig a lehetőséget látják benne. Itt, hogyha angolul nézzük a két kifejezést, ugye van a risk, ugye a kockázat, igen, az opportunity, tehát ugye a lehetőség, én mindenféleképpen a másodikat vallom, tehát, hogy a lehetőséget kell meglátni abban, hogy a mesterséges intelligenciát ugye hogy is tudjuk alkalmazni a könyvtári szolgáltatásokban, a könyvtári működésben. És itt a Vándorgyűlésen is ugye azt láttuk, egyébként a közel 600 résztvevő 65 előadást 72 előadótól hallgatott meg, amelynek a nagy többsége tényleg a mesterséges intelligenciát járta körbe, hogy ezt mi hogyan, miként tudjuk alkalmazni. És azt látjuk, hogy ennek tényleg van létjogosultsága a könyvtárak életében. Ugye amikor egy könyvtárnak a szakmai tevékenységéről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon sokrétű. Hát nagyon sok területre lehet bontani. És a könyvtár szakmai tevékenységnek számos olyan területe van, ahol a mi alkalmazható. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy amikor azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, akkor mindjárt a robotok jutnak ugye az embereknek eszébe. Vannak könyvtári robotok is, tehát hogy ez mindenképpen fontos, ugye, ami a munkánkat hatékonyabbá tudja tenni, például egy könyv visszaosztásnál, vagy polc olvasásnál tudunk például robotokat alkalmazni. De ami egy másik nagyon fontos terület, a referenc szolgálat, amikor ugye az olvasókkal, a felhasználókkal vagyunk kapcsolatban, akkor ezeket a chatbotokat nagyon-nagyon jól lehet alkalmazni. Tulajdonképpen egy gép kommunikál ugye a felhasználóval, őt meg lehet tanítani arra, hogy ő miként is hogyan kommunikáljon, és ugye milyen információs tartalomból a felhasználóval. Aztán ugye akkor a különböző katalógusokban, adatbázisokban a kereséseinket tudjuk még hatékonyabbá tenni, és ezáltal a felhasználókat ugye még jobban segíteni abban, hogy megtalálják azt, amit ők igazán szeretnének. Ugye ez is egy érdekes trend, ezt gondolom, hogy önök is tapasztalják, hogy mindig mindent nagyon gyorsan szeretnénk ugye megkapni, ezt látjuk a felhasználóknál is. De ugye ez az élet, tehát, hogy annyira sűrű és annyira sok mindent élünk meg a mindennapokban, hogy mi próbáljuk ezt a saját szolgáltatásainkkal a lehető leghatékonyabb módon alátámasztani. De beszélhetünk még akár képgeneráló szoftverekről, gépesített asszisztenciáról, az oktatásban nagyon-nagyon jól használható, a digitalizálásban, feldolgozó munkában, folyamatmenedzsment, gyűjteményszervezés, tehát számos-számos olyan terület van, ahol a mesterséges intelligencia megjelenhet. Egy olyan dolog van egyébként, amit szeretnék még úgy kiemelni, hogy érdemes ugye majd foglalkozni hosszú távon, ez az etikai része ugye a mesterséges intelligencia használatnak, hogy ennek az etikai hátterét is vizsgálni, mert ugye azt is látjuk, hogy most már a felsőoktatásban a hallgatók is egyre erőteljesebben használják ugye ezeket a mesterséges intelligencia alkalmazásokat, ami szintén egyébként én nem gondolom problémának, sőt ez egy jó irány, csak itt is arra kell figyelni, hogy megfelelően és jól kell használni a mesterséges intelligenciát. Itt most ugye kiemelhetjük ugye például a ChatGPT-t, hogy amikor ugye megszületik például egy szakdolgozat, vagy bármilyen dolgozat, ugye annak akkor ki a szerzője, hogy jön létre, de ugye mind-mind figyelni kell. Tehát igazából én amondó vagyok, hogy minden, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, azt érdemes megismerni, érdemes körbejárni, nem szabad félni tőle, de mindig meg kell tartanunk azt a három lépés távolságot, hogy azt tényleg etikusan használjuk fel. És ami a legfontosabb a mi szakmánk szemszögéből, hogy én azt gondolom, hogy a humán faktor, tehát a könyvtáros faktor, az soha nem fog megszűnni, tehát hogy ránk mindig szükség lesz, nem csak a 21. században, hanem még azután is.
Mi a jövő? Amiről eddig beszéltünk, hogy a könyvtár nem csak a tudásról, hanem igenis a kapcsolatokról, a networkölésről, a közösségépítésről, és természetesen az elmélyülésről szól.
Én azt gondolom, hogy mi egy nagyon jó úton járunk most, mármint hogyha most a könyvtáros szakmát nézzük. Vannak területek, ahol még szükség van arra, nem is az, hogy mi fejlődjünk, hanem például a mi presztízsünk mondjuk emelkedjen. Ebben például biztos, hogy van én nagyon sok munkája az Egyesületnek, és itt ugye a könyvtárakról, a könyvtárosokról alkotott globális kép. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a szakmánknak legyen egy megfelelő jövője, arra úgy kell tekintenünk, hogy egyrészt rendelkezzünk azokkal a kompetenciákkal, azokkal a készségekkel, képességekkel, amivel meg tudunk felelni a 21. század, vagy akár az azt követő évtizedek elvárásainak. Tehát igazából az élethosszig tartó tanulás a könyvtárakra, a könyvtárosokra is vonatkozik, illetve hogy mindig meglegyen az a közösségünk, akit mi szeretnénk szolgálni, és a lehető legmagasabb szinten kielégíteni az igényeket. Tehát ha ezt megtesszük a mindennapi munkánkban, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív idő áll a könyvtárosok előtt, és még egy apró mondat, ami nem is apró, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye az utánpótlásunk kérdése, hogy legyenek kollégák a jövőre nézve is, de itt viszont visszautalok arra, hogy akkor milyen ugye a könyvtáros szakma presztízse, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör abból a szempontból, hogy legyen egy hívó szó az a fiatalok számára, hogy érdemes ma Magyarországon könyvtárosnak lenni, könyvtárban dolgozni, mert ahogy a nemzetközi példákat nézzük, vannak olyan nemzetközi területek, olyan országok, ahol az első három kategóriájában van, képzelje el a könyvtáros szakma. Én nagyon-nagyon szeretném azt látni Magyarországon, hogy mi is bekerülünk ebbe a top kategóriába, hogy a fiatalok azok szeretnének ezen a területen dolgozni.
Igen, pont ezt kérdeztem volna, hogy milyen az utánpótlás, mert hogy a ma 21. század könyvtárosa az nem olyan, mint régen volt, és szerintem, amit tanulnak, az se ugyanolyan, mint ami régen volt. Tehát a tanterv is természetesen, legalábbis gondolom, hogy igazodott az elvárásokhoz és az új trendekhez, és pontosan ezt látom, hogy azért nem alacsony pontszámmal lehet bejutni könyvtárosnak sem.
Így van, de ez ugye fontos is, hogy legyen egy olyan szint, aminek ugye megfelelnek a fiatalok, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg egy olyan versenyképes tudást kapnak a képzőhelyek segítségével, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem akár külföldön is megállják jól a helyüket. Ehhez persze kell a nyelvtudás, ezt is én nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy aki ma tényleg versenyképes munkaerő szeretne lenni, akkor ahhoz a szakmai tudás mellé fontos a nyelvtudás is. Úgyhogy mi próbálunk ebbe is nagyon-nagyon sok energiát beletenni, hogy a fiatalokkal egyrészt a szakmát megismertessük, kapjanak arról információt, hogy miért is érdemes ma Magyarországon könyvtárosnak lenni. Itt az imágyépítés, amit említettem, ez egy fontos feladata lesz az Egyesületnek itt a 21. században. Egyébként volt egy érdekes program a vándorgyűlés során, indítottunk három új szakmai szekciót ebben az évben, és én is merész módon egyre vállalkoztam, ez elnöki szekció címen futott, ahol megnéztük azt, hogy mennyire trendiek a könyvtárosok, az az imázs, ami rólunk az állampolgárokban él, az mennyire felel meg a valóságnak, és hát azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy egy egészen más kép él egyébként a világban a könyvtárosokról, tehát hogy ezen mindenféleképpen szeretnénk változtatni, és még azzal spékeltem meg a szekciónak a végét, hogy tartottunk egy divat bemutatót, ahol a könyvtárosok teljesen önkéntes alapon, de azt kértem, hogy mindenki mutassa meg, hogy tényleg abban az öltözékben, amiben akár a rendezvényen, vagy amiben mondjuk dolgozni menjen, mutassa meg, hogy az a kép, ami ugye a könyvtárosokról él, de tudjuk azt, hogy szemüveg, zokni, kardigán, hosszú szoknya, az azért nem felel meg a valóságnak. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném majd tovább vinni a jövőre is nézve. Persze a kinézet, meg az öltözködés az csak egy dolog, tehát ezt a szakmát így egészében kell nézni, és megmutatni, hogy miért is érdemes könyvtárosnak lenni, de ez egy 20 adalék volt, azt gondolom, hogy megmutassuk, hogy kik is vagyunk mi valójában.
De ez nagyon jó, mert egyébként a filmekben, például az amerikai filmekben is ezt lehet látni. Tehát ez a hosszú szoknya, bőpulcsi szemüveg, igen, mert az elmaradhatatlan része ennek az imázsnak, és hogy olyan kockák, tehát ugye eleve azokra azt mondják, hogy kockák, akik sokat tanulnak, vagy sokat olvasnak, mert az embereknek a fejében ez van, és ez nagyon jó, hogy ezen változtatnak. Ön gondolom nagyon sokat járt a világban.
Igen.
És látott más könyvtárakat. Van olyan, amit szívesen megvalósítana itt Magyarországon, és ezt azért kérdezem, mert sokszor nem az akarat hiányzik, hanem a pénz.
Egyrészt a válaszom az, hogy igen, tehát egy nagyon-nagyon szerencsés vagyok abban a szempontban, hogy 25 éve vagyok egyébként könyvtáros, tehát 25 éve dolgozom a szakmában, és szerencsére az életem az olyan szerencsésen alakult, én Szombathelyen végeztem egyébként, és ott angol könyvtár szakos voltam, amiről nem is gondoltam egyébként annól, hogy ez milyen fantasztikus párosítás lesz. A nyelvtudásom révén is volt lehetőségem nagyon sok külföldi tapasztalatszerzés az Egyesült Államoktól, Európán át nagyon-nagyon sok országban. És ami nagyon-nagyon megfogott, néhány évvel ezelőtt egy skandináv túrán vettünk részt könyvtáros kollégákkal Dániában. Hogy egyrészt a skandináv modell, és azt, amit Dániában láttam, az a felhasználó központuság, ez egy fantasztikus dolog, és ezt egyébként azóta is, bárhol járok, vagy ahol lehetőségem van rá, akár előadást tartani, vagy beszélni róla, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ez az alapelv, én azt gondolom, hogy a mi működésünk, a mi munkánknak a középpontjában, az univerzumában ugye a felhasználónak kell lennie, ami egyébként működik is, de hogy ezekből a rán gyakorlatokból például nagyon-nagyon sokat hazahoztunk, nagyon sok mindent megmutattam, és ezeket a könyvtár szakmai életünkben egyébként alkalmazzuk is. És ami egy érdekes dolog, amit említett, hogy mennyire pénzkérdés. Én azt gondolom, hogy ez olyan 50%. Tehát, hogy nem feltétlenül minden a pénzen múlik, és ezt látom egyébként a nemzetközi gyakorlatban is, hogyha az ember megtalálja a megfelelő partnert hozzá, ugye itt az önkéntességnek, meg a partnerségnek a szerepe is rendkívül fontos a 21. században. Tehát ha vannak társaink, és van, aki ebben a gondolatban meglátja a lehetőséget, akkor egyébként csodákra vagyunk képesek, és lehet, hogy egy pici pénz is szükséges hozzá, de hogy nem feltétlenül minden csak a pénzen múlik. Úgyhogy én amit tudok, a könyvtáros kollégáimmal együtt tényleg hozzuk haza a jó gyakorlatokat, és próbáljuk ezt a lehető leghatékonyabb módon a saját könyvtári rendszerünkbe beépíteni.
Olvastam egy nagyon érdekes cikket egy finn könyvtárról, ami Helsinkiben működik. Nálunk ez megvalósulhat valaha majd, hogy például ott a földszinten éttermet, mozit, EU Infocentert, koncerthelyszíneket alakítottak ki, a középső szinten ugye dolgozószobák, kreatív terek kaptak helyet, és ugye oda került minden, ami zajjal jár. Tehát nálunk ez elképzelhető, mert egyébként a fiatalokat ez biztos, hogy bevonzaná.
Maximálisan. Tehát egyrészt azt tudom önnek mondani, hogy nem csak hogy elképzelhető, szerencsére vannak is példák egyébként most már Magyarországon, tehát az elmúlt években új könyvtárak is nyíltak, például a Tatabányai megyei könyvtárt, hogyha említem, egy fantasztikus közösségi tér jött létre, tehát hogy van több olyan intézmény ma már Magyarországon, aki egyébként hasonló elveket val, és hasonló módon működik. És azért is zseniális egyébként a skandináv modell, mert tényleg ezekben a könyvtári terekben mindenre van lehetősége a felhasználóknak. Tehát ahogy említette, ha szeretne étkezni, akkor van rá lehetőség. Ha szeretne elvonulni, kutatni, arra vannak kutatóterek, vannak közösségi terek, vannak olyan terek, ahol ugye rendezvényeket lehet szervezni. Egy nagyon érdekes új filozófiája a könyvtáraknak az a fajta közösségi élmény, ahol létrehozunk valamit. Például egy szövéssel, fonással kapcsolatos tanfolyam, ugye ezeket a makerspace-eknek hívjuk angol kifejezéssel, de ennek is vannak szerencsére most már egyre több olyan hazai példája. Békés Csaba például egy kiemelkedő központja az ottani megyei könyvtár ennek a tevékenységnek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ami a nagyvilágban látható, annak szerencsére most már vannak magyar példái is. Még mennünk kell tovább az úton, de azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk.
Ha már a fiatalokat mondta, és még egy gondolat. A ma könyvtárai azon dolgoznak, és egyébként Szeged is erre nagyon jó példa, vagy Gödöllő is, ahol oktatásfejlesztési játékokat dolgoztak ki digitálisan, ahol robotikát behozták a könyvtárakba, és rengeteg oktatási intézménnyel tartanak kapcsolatot, pontosan azért, hogy a fiatalokat az iskola elvégzése után is megtartsák, mert az általános iskola, óvodások, középiskola ott ugye látogatják az intézményeket, a könyvtárakat, de valahol, amikor kilépnek az egyetemista világba, akkor elveszítik őket.
Igen, tehát erre is szerencsére vannak nagyon-nagyon jó példák és jó gyakorlatok. Itt megint egy pillanatra visszatérnék a trendekre, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy a könyvtáraknak, a könyvtárosoknak ma már nem azt kell várni, hogy a felhasználó bemenjen a könyvtárba. Persze nagyon örülünk, hogyha jön, de a könyvtárnak, a könyvtárosnak ki kell lépnie a könyvtár falain túl, és meg kell találnia azokat a partnerintézményeket, akivel a munkáját még jobban és még hatékonyabban tudja végezni. Ki lehet a partner? Egyébként bárki, de ha most a fiatalokat, meg a gyerekeket nézzük, akkor maximálisan az egyetemek. Akár általános iskola, akár középiskola, akár egyetem. És igen, minden úton, módon az ő oktatásukban szerepet vállalni, segíteni, ami működhet úgy, hogy a könyvtáros elmegy az iskolába, vagy éppen az iskolás csoportok, egyetemisták ellátogatnak a könyvtárba, és közösen valami újat, valami jót létrehoznak. Ugye itt megint az oktatásnak a támogatása abból a szempontból is fontos, hogy hozzunk létre olyan adatbázisokat, olyan szolgáltatásokat, amivel a fiatalokat el tudjuk érni. Ugye ott is azt látjuk, hogy a generációs különbségek és a médiafogyasztás, ez ugye megint egy érdekes témakör, hogy hogy változik a 21. században. Ugye a fiataloknál azt tapasztaljuk, hogy ők szinte a nap 24 órájában ugye valami kis kütyűvel végeznek tevékenységet, akkor meg kell találnunk azt a módot, hogy őket hogy tudjuk elérni, őket hogy tudjuk bevonni ugye a könyvtárak életébe, és itt ugye megint akkor az iskola és a könyvtár egy fantasztikus együttműködésben tud kialakítani jó gyakorlatokat.
Skandináv országokat hozta, én meg akkor mondom Hollandiát és Finnországot, ezt is olvastam, hogy ott már olyan is van, hogy 24 órában elérhető könyvkölcsönzés a kis településeken. Tehát a lakosok kapnak egy mágneskártyát, amivel bármikor be tudnak menni az épületbe, és könyvtáros nélkül önállóan is tudják használni a könyvtári szolgáltatásokat. Ezt el tudja képzelni Magyarországon? Mert én el tudnám, csak kérdés, hogy mi lenne belőle.
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Pont erről beszélgetünk.
Mert ugye ez bizalom a könyvtár és a kölcsönző között.
Igen, tehát két dolgot említenék, ami magyar sajátosság. Egyrészt, ami irányba ugye elindultunk, mint technológiai fejlesztés, és szerencsére most már ez nagyon-nagyon sok könyvtárban elérhető, a 24 órás könyvtári szolgáltatási jog címén, ugye ezek az önkölcsönző automaták, amik ugye a könyvtár bejárata mellett, könyvtár közelében érhetők el, és ott ugye a felhasználó a nap 24 órájában ugye kiveheti azt a könyvet, amire szüksége van, illetve visszahelyezheti, amit ugye visszahoz a könyvtárba. Tehát ezzel már elindultunk ezen az úton, és pont beszélgettünk a kollégánkkal egyébként Szegeden, hogy ez a szolgáltatás ez hogyan valósítható meg Magyarországon, mert tény és való, hogy nagyon-nagyon sok példa van a nyugat-európai országokban erre, ahol egy biztonsági személyzetet kell egyébként alkalmazni. Tehát tény is való, hogy van olyan időintervallum, amikor könyvtárosok, szakemberek nincsenek már bent a könyvtárban, de egy biztonsági szolgálat alkalmazásával ez megoldható és megvalósítható. És én azt gondolom, hogy ez működhet Magyarországon. Oké, hogy bizalom, meg ennek van feltétel rendszere, de egyébként a felsőoktatási könyvtárakban ez egy abszolút irány, és ez egy olyan szolgáltatás, amit szeretnének megvalósítani. Most ezt nem fogom tudni megmondani, hogy erre van-e már konkrét példa, de egyébként elképzelhető, hogy már van erre konkrét példa is Magyarországon, hogy ez működik.
Hát szerintem még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de így is sok mindent érintettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velem. Igen, azt hiszem, hogy ebben, amiket elmondott, itt a változás, hogy mennyi mindent testesítenek ma meg a könyvtárak.
Igen, tehát szerencsére, hogy most egy abszolút egy olyan változó világban élünk, amivel mi is együtt változunk, és ez nagyon jó hatással van a szakmánkra. És azt gondolom, hogy a vándorgyűlés is ennek egy kiváló példája volt, hogy ezt megmutattuk a szakmának is, tehát a szakma képviselőinek, illetve Szeged városának is, mert egyébként, amikor egy vándorgyűlést szervezünk, akkor nem csak azokra a kollégákra figyelünk, akik könyvtárosként ellátogatnak hozzánk, hanem akkor ugye az adott város számára is megpróbáljuk a mi szakmánkat egy kicsit jobban megmutatni.